Nevez a mélyre. A Mustármag megújulás szolgálat műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tarjányi Krisztina vagyok, és szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. A következő percekben a Mustármag megújulás szolgálat Evez a mélyre című új adássorozatának negyedik műsorára kerül sor. Egy olyan élettérképnek a megrajzolására vállalkoztunk, melynek középpontjában az Istenben magára talált személy áll, és elindul, hogy bejárja életének meg annyi érdekes területét. A múlt adásban pedig éppen arról beszéltünk, hogy egyetlen személy sem járja be egyedül az életének ezen különböző területeit. És ezért a kapcsolataink alapköve a hűség került terítékre az elmúlt adásban. Néhány perc erejéig hallgassunk vissza néhány gondolatot.
Ha életem térképét nézem, eligazodom, akkor ott van egy rend. Van az Istennel való kapcsolat, van a családdal való kapcsolat, van a szülőfülddel való kapcsolat, van a hitközséggel való kapcsolat. Itt még a családot bontjuk apró pénzre, hogy van a házastársak közötti kapcsolat is. Mindenhol érvényes ez a hűség, ez az elköteleződési szempontnak a követése, de a legerősebb először ugye a családon belül a házastársak között. Minden érett ember, amikor elmondhatja magáról, hogy érett, akkor tűz maga elé egy célt. Arra vigyázz, hogy az élete ne legyen szétszúrt. Felállít abba egy medret, felállít egy értékrendet, felállít egy fontossági sorrendet. És a fontossági sorrendhez igazítja magát. Ehhez a rendhez igazítja a mindennapjait, az életét. És ettől kezdve a kapcsolataiban is, a munkájában is inkább, így mondjuk erre az erkölcsi minőségre, a mélységekre törekszik. Az elköteleződés még azt jelenti, hogy amit teszek, amit gondolok, mondok, azért felelősséget vállalok. Ha figyeljük a természetünkbe, emberi lényünkbe, szívünkbe, hallhatatlan lelkünkbe beleírt törvényeket, akkor tulajdonképpen arra vágyunk, hogy valahova nagyon tartozzunk. És ha egy szemét választottunk, egy szolgálatot választottunk, vagy munkahelyet, vagy egy életteret, akkor ahhoz ragaszkodjunk, mert ellenemond az emberi természetnek, a szív törvényének ez az abszolút szabadság, tehát úgy nem lehet élni.
De melyek is ezek a területek, amelyekről beszélünk, és amelyek mindenkinek jelen vannak a személyes élettérképén, és amelyeket nem csak be kell járnunk, de valahogy lényünk mélyéről vágyakozunk arra, hogy felfedezzük, hogy megismerjük, hogy formáljon, hogy hasson ránk, és ne talántán mi is ott hagyjuk a kezünk nyomát. Mi tulajdonképpen négy nagy területet határoztunk meg. A lelkiség, Istennel való kapcsolatunk terét, ez volt a második adásunk témája, továbbá a munka megélhetőség, a szellemi élet, kultúra és az ünnep pihenés területét. Mielőtt eljeszteném az újonnan hozzánk csatlakozókat, elmondom, hogy egyszerűen arról beszélgetünk, hogy kik vagyunk, merre tartunk, és hogyan tudunk eljutni oda, ahová szeretnénk. Hát az érdekessége a dolognak csak az, hogy pont ezek az egyszerű kérdések, az élet úgynevezett nagy kérdései. Mi igyekeztünk valamiféle rendszerbe foglalni adásainkat, és a mai témánk igazán életbevágó, életszagú úgymond. A munkáról és a megélhetésről lesz szó. Gondolták volna, hogy még a keresztényeknek is vannak gyakorlatias kérdéseik. Hát ime. Beszélünk majd a munka lényegéről, a hivatásról, a kényszermunkáról. Hogy valóban arra van-e szükségünk, hogy napunkat 3-8 órára bontva éljük a 8 óra munka, 8 óra pihenés és a 8 óra szórakozás elgondolás alapján. Kényesebb kérdéseket is feszegetünk majd a megélhetéssel és a munkaerő, és munkás tiszteletével, a magántulajdonnal és a köztulajdonnal kapcsolatban. De beszélünk majd a munka öröméről, a munkakedvünket szegő tényezőkről. Nos, röviden, a munkához való viszonyunkról. Hamarosan visszatérünk.
Thank you.
A Csíkzenekar Boldog Szomorú Dal című albumjáról hallottunk bejátszást, és a mai témánk is ilyen boldog, szomorú, keserédes, hiszen a munkáról beszélgetünk. És ennek a szónak a kapcsán sokunkban jelenik meg az igen, tenni akarok örömérzése, de már ott van a velejáró nehézség, kesernyés íze is. Hogy ne is beszéljünk azokról, akiknek a munka egyenlő a 8 órás kényszerrel, melyet csak és kizárólag a pénzért, a megélhetésért végeznek. De mielőtt belemelegednénk a munkához kötődő érzéseink ecsetelésébe, szeretettel köszöntöm Pap László római katolikus papot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
És hát kezdjük mindjárt az elején. Honnan jön a munka? Miért dolgozunk egyáltalán? Mit olvashatunk erről a Szentírásban?
A Teremtés könyvének az elején találkozunk a munkával. Először maga az Úristen dolgozik. Úgy fogalmazza meg a Szentíró, hogy Isten teremti meg az ő igével a világot, és amikor a művét befejezte, akkor megáll, megpihen. A munka a következő sorokban, mivel az ember Istennek hátat fordít, már átokként jelenik meg, összekeveredik a verítékkel. A mostani körülmények között azt látjuk, hogy itt is a munka területén is elég nagy az űrzavar. Most először megnézzük az eszmei oldalát, hogy Isten elgondolása szerint, Isten szándéka szerint a munka milyen formában kell a mi életünknek a része legyen. Hiszen azt látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus maga is dolgozik, munkálkodik. Így is mondja, hogy munkálkodok, és ugyanígy a barátait, az apostolait is küldi munkába, küldi is. Egyfolytában példabeszédei erről a mindennapi munkáról szólnak. Viszont figyelmeztet, és ezt írhatjuk fel Fejlésznek, hogy ti elsősorban keressétek Isten országát és annak igazságait, és a többi szükségletet mind megkapjátok hozzá.
És akkor mit mondhatunk, hogy mi az eszmei magatartás a munkával, a kenyérkeresettel kapcsolatban?
Az itteni körülmények között, ahol ugye itt Erdélyben, ahol élünk, az évszázadok alatt kialakultak az önellátó és önálló családok. Az önellátó gazdálkodás. Tehát ez az eszmei, amikor az ember magának a legszükségesebb javakat megtermeli, nincs kiszolgáltatva, van élelme, van ruhája is, van fedél a feje felett is, meg van a magánterület, ahol békében lehet, hogy nem háborgatják. Most ennek az ellentét, amikor háborgatják, vagy pedig megfosztják a szülőföldtől, száműzet is beveszik. Ez azt is jelenti, hogy már nem csak a tulajdontól fosztották meg, hanem mindazt a kiszolgáltatottságot, ami a szülőföld elvesztésével együtt jár. Tehát már az ő támogató közösségtől is meg van fosztva. Tehát röviden azt mondhatjuk el, hogy az erdélyi falvakban a munkához való viszony és a munkának a gyümölcse, a munkának a közösségre, családra gyakorolt hatása aránylag eszmei volt.
Miért volt eszmei?
Mert kialakult az a rendszer, ahol egyensúlyban volt a magántulajdon és köztulajdon. Egyensúlyban volt a valamilyen formában a családnak a függetlensége és az egymásra utaltsága is. Vagyis, csak röviden tekintünk rá, akkor azt látjuk, hogy megvolt a magántulajdon, de megvolt a közbirtokosság is. Ami a családról a terheknek egy részét átvállalta. Akkor azon kívül, ezen túl olyan csodálatos, hogy megvolt az úgynevezett biztosító rendszer, és ezek voltak a tilalmasok. Tilalmas erdők, tilalmas legelők, ahol csak katasztrófa esetén lehetett bemenni. Ezen túl a munka az nem csak átok teher volt, hanem a munka beleépült az egész hit életébe, beleépült a közösség életébe, szellem életében. Tehát ez alatt azt értem, hogy a munkával úgy közösséget is épített. Ma ennek a maradványai a kalákák. Vagy ha visszamegyünk a régi falu törvényekbe, akkor azt látjuk, hogy nem külön volt a munka, és külön a személy, külön a család, hanem volt egy egészséges egyensúly. Ha egy családnak házat kellett építeni, tehát túl volt terhelve, akkor a közösség a tehernek egy részét levette. Mit tudom, egy legény leszerelt, akkor annak együtt ugye kalákába házat építettek. Vagy egy édesanyja szült, akkor ugye 6 héten át ellátják őt, és hordják neki az élelmet. Ebből valami megmaradt, a baba látogatáskor visznek most valami tésztát, vagy ilyen inyettségeket.
És hogyan kapcsolódott a munka az élet más területeihez?
Úgy látjuk, hogy egészségesen egybefonódott, vagy egészségesen átadt egymást a munka, és a lelkiség, az ima élet. Ha például Kimentek pityókát ásni, amikor az első pityókafészket az ember kiborította, áldás mondott. Vagy mielőtt az arató, a sarlót, a kaszát a gabonatáblába beleakasztotta volna, hogy a keresztet vetett, hálát adott, áldás mondott. Tehát a munka az ember életének teljesebb része volt. Akkor is, ha nehezebb volt, verítékesebb volt, nagyobb fizikai erőfeszítést megkövetett, mi most egy városi munkai mesterembert, de az életét átadotta. Nem asszolt ennyire ki a lelket.
Hát meg gondolom, hogy a stressz sem sanyargatta a szívét, és a főnök sem ütötte a tempót, ha megállt az otthonról pakolt szalonnát megenni. Igaz is, régen miért nem stresszeltek az emberek? Mert aggódni gondolom aggódtak akkor is, de a stressz valahogy folytogatóbb.
Az egyik ok az, hogy Isten bele volt kapcsolva, azon kívül, hogy ott volt a tulajdon. Tehát nem egy bérmunkás volt, vagy nem egy alkalmazott volt, hanem tudta, hogy ha hazaviszi, és egyik részét el kell vinni adóba, vagy még a kommunista időben előtt is ugye beszolgáltatásba, de a többi az övé.
Tehát egyáltalán nem egy elszigetelt, 8 órás tömb volt a munka. Nekem tetszik, hogy ilyen szépen összesímül az élet más területeivel. Mondjuk még példákat erre.
Beleépül a szellemi élet is. Amikor faragott egy jármat, akkor ezt a munkaeszközt, ami gyakorlatilag ugye az állatnak a nyakába került, az a jármazik, arra szépen mintát faragott. Tehát belevitte, ma így mondjuk ugye a kultúrát, a szellemiséget, tehát egybeírta az életet, egybelátta.
Örülök, hogy az állatokat említette, hiszen régebben igencsak nagy szerepük volt nekik a munka elvégzésében és így módon. Én igazából arra lennék kíváncsi, hogy hogyan tekintettek régebben az állatokra. Hát akik ugye egy cseppet sem elhanyagolható munkaerőt képeztek.
Gyakorlatilag az állat az az embernek úgy valamilyen formában úgy a társa volt. Szinte úgy vette, mint az énjének egy másik részét. Tehát nagyon vigyázott, hogy ne használja ki, ne hagysa le, amikor még visszacsek nekem, még az én gyermekkoromban is újt, amikor hazamentünk, ugye, akkor az első az volt, hogy a zögöröket az béke hajtani a pajtába, lecsutakolni, enni adni.
Na hát, ha ma is legalább így bánnának az alkalmazottakkal, akkor lehet, hogy nem lenne ilyen rossz a helyzet. És ugye van ez a kedves dolog, hogy nevet adnak az állatnak. Mit jelent ez? Mit akar ez tulajdonképpen?
Tehát megszemélyesítette és társának tekintette. Ugyanilyen egészséges, józan volt a viszony a Isten teremtett világához.
Most arra gondol, hogy nem tarolták le csak úgy az erdőket? De hiszen ma még a fát se tudják úgy lopni, hogy ne maradjon nyoma. Hanem csak egyszerűen nekiesnek, nyesik, aztán csak lesz valami.
Az egyik diák a táborban megjegyezte, hogy jó Istenem, fájjon, brutálisan termelik ezt a fát. Tehát nagyon jól érezte ez a legény.
Régen a falvágásnak volt egy ilyen szokása, vagy egy módja, hogyan ezt tették.
Így nehéz táborról visszaadni, de ha levágtál egy fát, akkor a csapat összeszedted, csutakot meghántottad, gyönyörűen hagytad azt a munkát, vagy tudom, hogy mekkora örömöknek, amikor a fát levágod, annak a tappintása, vagy az anyaggal való találkozás, vagy egy terménynek a begyűjtés, a betakarodás. Tehát Isten teremtett valóságát nem csak a fizikai vagy a pénzértéken keresztül látta az ember, hanem a gondviselésnek az eszközét. Tehát nem akarok nagyon régre visszamenni, hanem még ilyen példákat, azokat, amiket még gyerekkorban elkaptam, ugye, hogy a lehulló búzakalászt is, hogy becsültük, hogy összeszedtük, vagy milyen ájítattal bántunk a kenyérgabonával, vagy magával a kenyérrel, a morzsával.
Gondolom, hogy akkor a vízzel is.
A forrásokat kipucolta, kővel körberakta, minden esztendében, ugye Szent György nap előtt. Ha az állatok jártak onnan, itt akkor a vájukot készített, ha pedig csak ember járt oda, akkor csorgót rakott, vagy pedig a fenyőfának a törzsét ugye kipucolta, így rakta rá a forrásra, így alakultak ki a küpük, ugye ahonnan a vizet úgy ki kellett merni.
Igazi környezetvédelem. Hát ma már azt hiszem, hogy alig hat meg valakit, ha mondjuk egy fél méteres habúszik a folyó tetején. Én láttam ilyet a saját szememmel, és ha ugye van is bírság, az csak is pénzbeli. Az meg nem kárpótol mindent. Na de kanyarodjunk vissza ehhez a gondolathoz, hogy a munka szépen tud illeszkedni az ember életének különböző területeihez, ami egyáltalán nem a 8 óra munka és a 8 óra pihenés tagolására épül. Néha már skizofrén állapothoz közelít az, ahogyan a munkáról gondolkozunk. Ez a melóm. 8 órán át én ez vagyok, ha hazamentem, akkor... Na, akkor vagyok az, aki, és akkor kezdek élni, úgymond. De hogy ennek a gyökerét a teremtett világtól való elszakadásnál kellene keresni, na, ezt azért nem gondoltam volna.
Valahogy ezt látom az Úr Jézusnál, hogy az egész teremtett világ része az életének. Tehát a tanításának beleszövi, tanításával szőlővesszőit beleszövi, a függefát élően, tehát együtt él, együtt lüktet az egész teremtett világgal. És itt van az eszmei helyzet előttünk.
És mit mutat ez az eszmei helyzet?
Ha nézzük az Úr Jézus tanítása alapján, ugye az egyháznak a tanítását a múlt században, ott vannak ezek a nagy pápai dokumentumok, ugye a Rerum Novarum, a dolgok újrendje, hogy ebben is úgy próbálják megfogalmazni, hogy az ember, ha dolgozik, az tulajdont kell termeljen. Tehát a munka az egész megélhetésemnek alapja, tehát nem csak zsellér, nem csak napszámos a dolgozó ember, hanem annak tulajdona kell legyen. Tehát ő kell rendelkezzen az idejével, a javaival, tehát magántulajdonalom legyen, magánterülete, magánideje, a családjának egy biztonsága.
Ezzel az eszmei képpel szembe hadd helyezzek egy dalt, a kontraszt kedvéért. Hallgassuk meg, mert azt hiszem, hogy benne van minden keserűség, amelyet egy kétségbe esett ember érez, aki csupán a mindennapi kenyerét szeretné megkeresni.
Esőt, Uram, esőt, jó legelő mezőt, a szolgának nyugvást, a gazdának morgást. Tegyék meg a kutyák, mind a négy ökrödet, égess el, Isten, a vasas szekeret. Ej, ha én felülök a szürke paripámra, elvágtatok vélem idegen országba. Visszanézek szép szülő hazámra, hullnak a könnyeim szürke paripámra. De sok nő átkozza, Amerika földjét, mert hogy kitalálta. Hely, de sok anyának szomorúság szívén. Bújdosik a fia Amerika földjén.
Nos, én már a bevezetőben említettem, hogy kényes kérdéseket is fogunk érinteni, de igyekszünk ezt úgy tenni, hogy nem a keserű oldalát nézzük a dolgoknak, mert azt már úgy tudjuk. Úgy tudjuk, hogy kit hogyan használnak ki a nagyfőnökök, vagy hogy hogyan adjuk be a derekunkat kényszermunkára, és hogy miért ment el a férjünk, a fiunk, a lányunk külföldre babysitternek, vagy szőlőszedőnek, vagy uborkakapálónak, bárminek. Szóval most ne ezt nézzük, hanem azt, akit igazi úrnak nevezünk. Akinek el kell hinnünk, hogy neki emberibb elképzelései voltak a munkáról, mint amit mi tapasztalunk. Arról beszéljünk, hogy mit látunk a Szentírásban. Isten hogyan áll a dolgozók, a munkálkodók oldalára?
A proféták nagyon éles nyelvvel odavágnak, ha valaki az ember csak munkaerőnek nézni, vagy kihasználja, vagy a napnyugtával a napszámát nem adja meg neki. Tehát a kinyilatkoztatás nagyon ellene van a halmozásnak, a nagy paloták építésének és a vagyongyűjtésnek. Pontosan ezért alakult ki a jubileum, ugye, ami a szociális igazságosságot védte, illetve hogy minden hetedik esztendében a föld vissza kell kerüljön az eredeti tulajdonoshoz, hogy senki ne váljon földön futóvá, senki ne kerüljön nyomorban miatt, mert családban volt egy betegség vagy egy krízis helyzet. Ugye. Földet tulajdonképpen egy pár évre eladta, illetve bérbe adta, de a jubileum esztendőben vissza kellett szálljon a családra. Mert ezzel is jelzi a Szentírás, hogy a föld, ugye az anyaföld, a szülőföld az az Úristené. Az ember csak használja.
Jelen körülmények között mit látna járható útnak?
Az egészséges viszonyt kell megtalálni a magántulajdon, a köztulajdon között, akkor az egészséges viszonyt megtalálni a termelés és a kereskedés között.
Volt már erre példa?
Kialakultak a szövetkezetek. Tehát én itt a régi szövetkezetre gondolok, amilyen volt például a hangya. Ugye, ami a szegény embert nem nyomorította el, hanem igazságosan részesítette őt is a munkáj gyümölcsébe, a haszonba. Vagy amilyenek voltak, ezek a magánműhelyek. A városon legyen az egy asztalos műhely, vagy egy szabóműhely. Tehát az az eszmény, az az ideális, ha az a család, vagy az a kis közösség, az a pár ember, aki így szövetkezik, vagy összefog, ugye békében egymás kihasználása nélkül szépen tud békében dolgozni. Mert a munkát is ezt kell kísérni, ugye békesség. A Szentírás pont ezt a kifejezés azt mondja, hogy az igaz élet magvált békességben vetik el. És amit tett annak a gyümölcsét élő ezzel, hogy ki melyik szőlőt ütett annak a gyümölcsét, ugye szedje. Na most ezen kívül az az eszmei, ha a munka és a hivatás egybeesik. Valamilyen formában az a fizikai erőfeszítés, az a munka, az ember a személy szolgálatát is képezi. Ezt nevezik hivatásnak, amikor a személy kerül középpontba. Tehát mindenféleképpen még a munka is a személyre irányul. Vagy rám, aki dolgozok, vagy pedig akinek dolgozok a másik személyre. Tehát ezt mondtuk ott, ugye, a térképünkön a legelső biztos pont, ugye, a személynek a kivontakozása, a személynek a jobbátétele, a kiteljesedése. Azt mondjuk, hogy valaki, aki úgy tud dolgozni, hogy a másik személyt szolgál, és az ő személyiségének is a kivontakozása, lelki előmenetele, szellemi kivontakozás megtörténik, akkor a hivatásából él. Tehát oda akar visszavezetni az evangélium, hogy tehát a munka felemelkedjen a hivatás méltóságá.
Köszönöm szépen a beszélgetést! Hamarosan a hivatásként megélt munka és kényszermunka közötti különbségekről készült összeállításunkat hallhatják. Hivatás és kényszermunka. Maki Júlia és Tarjányi Krisztina összeállítása. Felvezető.
A munka mindennapi életünk velejárója. Egyrészt létfenntartásunkhoz szükséges, másrészt még akkor is, ha fáradtsággal jár, örömszerző tevékenység, cselekedet. És itt már is érezhető egy csoportosítás, amit osztályozhatnék, mint hivatásból végzett munkát és kényszerből végzett munkát.
Miben különbözik a hivatásból végzett munka a kényszermunkától?
A hivatás és a munka bemutatására Bognár Cecil a Mindennapok Lélektana című könyvében megfogalmazottakra alapozok. Eszerint a hivatásból végzett munkának valami nemesebb jellege van, és a legtöbb ember sorsában az a szomorú, hogy nem hivatás, hanem csak kényszerből végzett munka jut osztály részül.
Mi kell a hivatáshoz?
A hivatáshoz nem szükséges valami magasabb rendű feladat, hanem az kell, hogy az ember egyénisége és munkája között kapcsolat, összhang legyen. Például hivatásos munka lehet az anyánál a kisgyermek ápolása, vagy az egyszerű parasztembernél a földjének művelése.
Mi jellemzi a hivatásból végzett munkát?
A hivatás egyrészt magában foglalja a tevékenység céljának ismeretét. Tudjuk, hogy munkánkkal mit akarunk elérni. Másrészt pedig benne van a hivatásban ennek a célnak a szeretete, és az az érzés, hogy a feladat megvalósítása éppen nekünk való, mi vagyunk alkalmasak rá. A hivatás érzése pedig kárpótol bennünket a legtöbb munkával járó fáradalomért, és azért a kényszerért, amit esetleg a munka folyamán érzünk. Ezért a legtöbb gyári munka például ilyen kényszermunkának számíthat.
Miért?
Azért, mert a munkás nem látja fáradozásának eredményét, és így nem talál örömet munkájában. A gyári munka nem azért lélekülő, mert nehéz, hanem mert a munkás nem látja közvetlenül a célt. Nem ez a cél érdekli, nem érzi, hogy hivatott ennek megvalósítására. Végzi kényszerből a mindennapi kenyérért. Az ilyen hivatás nélküli munkát nevezhetnénk szolgai munkának. Természetesen a szellemi munkát végzőknél is előfordulhat ez a fajta kényszermunka. Hivatalnokok munkája is lehet ilyen, ha az illetőnek nincs hajlama, nincs kedve hozzá, ha nem talál örömet benne, vagy ha nincs hivatása erre a munkakörre.
Hivatás és életpálya.
A hivatás a legjobb esetben egybeesik az életpályával. Vannak hivatásos papok, tanárok, orvosok. Más esetben pedig a kenyérkereseti pálya csak eszköz, az igazi hivatás ennek körén kívül esik. Valaki végezhet kényszerűségből nehéz munkát, hivatását azonban abban találja, hogy keresetével felneveli a gyermekeit például.
Pályaválasztási szempontok. Hivatás vagy gyakorlatias érzék?
A pályaválasztásnál is sokan a kényszermunkát a hivatásból végzett munka elé helyezik, vagyis nem azt a pályát választják, amelyre tehetségük és hajlamuk van, hanem amelyikben karrierre vagy nagyobb fizetésre van remény. Ezt a mindennapi életben gyakorlati érzéknek szokták nevezni, pedig a valóságban rossz üzlet, hiszen az ember életének nagy részét mégiscsak a mindennapi foglalkozása teszi.
A kényszermunka következményei.
Ha valaki nap-nap után reggeltől estig robotol olyan munkában, amelyben semmi kedve sem telik, akkor élete még akkor is sivár lesz, ha elég sok pénzt keres a szórakozásra. Ha ellenben valaki hivatásból, tehát szívesen dolgozik, akkor is tartalmas és szép lesz az élete, ha kevesebb a fizetés, és nem telik annyi a szórakozásra.
A hivatás fokozatai. Küldetés.
A legmagasabb fokát küldetésnek nevezhetjük. Isten különös kiválasztottjai azok, akiknek ilyen küldetésük van, ami azt jelenti, hogy fontos feladatot kell teljesíteniük. Magasabb megbízásuk van ennek a feladatnak a megvalósítására.
A küldetést vállalókra jellemző.
Teljes lélekkel vállalják a megbízást. Érzik, hogy mindent, akár az életüket is képesek odaadni érte. Jellemzi őket, hogy fontolgatás nélkül csodálatos biztonsággal indulnak neki a feladat betöltésének, és nem keresgélik az utat és a módot. Megbízást kaptak, azt kell végrehajtaniuk.
Küldetés és képesség.
Érdekes módon a küldetés nincsen mindig arányban az egyén képességeivel, életének irányával, foglalkozásával. Pál apostol például egyszerű mesterember volt, és elvakult gyűlölettel üldözte a keresztényeket. Küldetése lett terjeszteni az akkor ismert világon a kereszténységet, és vértanú halált szenvedni érte. Jeanne d'Arc pedig parasztleány létére Franciaország felszabadítására érzett küldetést.
Hivatás.
A közönségesebb értelemben vett hivatás már inkább a bensőből fakad. A tehetség és hajlam szabja meg irányát. Hogy valaki igazi hivatást találjon, ne csak mesterséget, kényszermunkát, ahhoz bizonyos külső körülményekre is szükség van. De nem elsősorban ezekre. A legfontosabb az, hogy az embernek a saját kicsinyes körén felül kell emelkednie. Az az ember, aki csak a maga érdekét hajszolja, annak nem lehet hivatása.
Miért?
Mert a hivatásban mindig ott van az önzetlenség, másokért való fáradozás és a kötelességtudat.
Az emberi természet és a hivatás.
Az embernek a természete megkívánja a tevékenységet. Mégpedig, hogy legyen ennek a tevékenységnek értelme és célja. Más szóval mindenkinek szüksége van arra, hogy legyen hivatása. Szörnyű lehet azt érezni, hogy feleslegesek vagyunk, hogy nincs semmi célunk és rendeltetésünk ezen a világon. A tevékenység hiánya, a hosszabb ideig tartó kényszerű tétlenség majdnem elviselhetetlen. És ettől mindenki menekül. Egyesek úgynevezett látszott tevékenységbe menekülnek, azaz keresnek valamit, amivel agyonüssék az időt. Ebben az emberek nagyon leleményesek, és így olyan haszontalansággal foglalkoznak, amiben esetleg örömük se telik, és hasznuk sem.
Miért dolgozunk sokszor erőtlenül és kedvtelenül?
Nem a munka nehézsége, hanem céltalan volta veszi el az embernek a kedvét. Az is szükséges, hogy az ember valóban képességeihez szabottnak érezze a munkát. Ha túlságosan nehéz a feladat, ha olyan munkát kell végezni, amelyről érzi, hogy nem tudja megfelelően elvégezni, ez a tudat ez elcsüggesztheti. A hivatásból végzett munkát jellemzi, hogy mind a feladatnak, mind pedig saját magunknak megbecsülésével jár.
Bér, jutalom, elismerés.
A bér, a jutalom, sőt az elismerés, bármi jól esik is, az csak egy járulék, de nem ezzel mérjük a munka értékét igazából. Aki azt fontolgatja, hogy érdemes a kapott ellenértékért magát megerőltetnie, lelkiismeretes munkát végeznie, az nem hivatásból dolgozik, hanem csak béres. Mindenkinek joga van megkövetelnie persze a megfelelő ellenértéket, de aki magát és munkáját értékeli, nem tud selejtes munkát végezni. Igazából ez saját magának a lealacsonyítása lenne.
Munka és önátadás.
Minden munkához önátadás kell. ha teljesen átadjuk magunkat a munkának, ez a legeredményesebb, de egyszer mint ránk nézve is a legkényelmesebb. Nem olyan fárasztó az, amit kedvel és odaadással végzünk.
A következő percekben a Mustármag közösség egy tagja, Sebesi Attila mesél arról, hogy hogyan találta meg hivatását, munkába való örömét, és ezt hogyan éli meg jelenleg is.
Tehát örökké motoszkált bennem valami. Éreztem, hogy így nem jó, hogy elmegyek minden nap munkába, hazajövök. Megvan a fizetésem, megvan a mindennapi kenyerem, hogy az nem elég, hogy... Tehát nem volt elég, mindig motoszkált bennem valami. És akkor már én sem tudom, hogy, de kipattant az az ötlet, hogy szélkakast fogok én készíteni. És akkor meg elkészült az első szélkakas, hát nem lett valami... impozáns, szép, de azt úgy éreztem, hogy az egy kezdet, az egy biztos kezdet. Na de annak a sorsa az lett, hogy szétvágtam és beleépítettem másokba, hogy így tovább tudjam éltetni az elsőt. Elkészült az első igazán teljes szélkakas, és akarva akaratlanul egy keresztet vettem, mikor készlet ránéztem. És akkor úgy éreztem, hogy ez nem egy egyszerű tárgy, nem egy egyszerű termék, amit értékesíteném, vagy ilyen rossz szóval élve, hogy eladnom kell, hanem ez valami egyéb. És akkor így jött a gondolat, hogy na jó, a vas. Kéne, és akkor úgy mindig a vas úgy foglalkoztatott, hogy vasba beletenni a gondolataimat. És akkor nagy nehezen sikerült egy kovácsműhelyt megépíteném. A fő gondolat az volt, hogy egy olyan kovácsműhelyt, aki alakít, csak független legyen. Mikor bemegyek a műhelybe, mielőtt meggyújtanom a tüzet, Istenhez szóló, vagy ima formájában, vagy egy keresztvetés formájában, és amikor befejezem a munkámat, akkor ugyancsak hálát adok neki. Még akkor is volt olyan, hogy baleset történt az én hibámból, de azt is megköszöntem, mert tényleg megvolt az oka, hogy egy ilyen jelt küldjön nekem, hogy ebből tanuljak. Kis Laci barátommal elmentünk, rendben volt a műhely, már csak azt hiányzott, hogy a tüzet begyújtsuk. Éreztem, hogy hát ez nem egy mindennapi, egy hétköznapi esemény, hogy elmegyünk, elhívtam őt, és segítsen, mert még kellett ezt mozgatni, és a vas azért nem egy könnyű dolog. Begyújtottuk a tüzet, ez kezdett lobogni, ugye a fa leégett, mikor a szén életre kapott, elkezdett parázslani, akkor éreztük, hogy itt valami szent dolog történt abban a maréknyi tűzhelyben. És akkor ugyancsak így azt kell mondjam megint, hogy akarva akaratlanul muszáj, hogy imádkozzunk egyet. Van egy tűzhelyem. Mert akárhányszor kimegyek, tehát mindig rá tudok csodálkozni arra a tűzre, hogy mekkora valóság. Ahhoz nem lehet hozzátenni, nem lehet elmenni. Az a legtisztább dolog, ami létezik. Csak kellő alázattal kell vele bánni, mert hogyha én azt mondom, hogy hát én erős vagyok, mi az a tűz, akkor biztos, hogy azt én megbánom, mert valahogy az vissza fog ütni. Ezt tanultam meg még, hogy az anyaghoz csak alázattal lehet hozzányúlni, hogy én abból valamit alkossak, hogy én abba a gondolataimból, a lelkemből beleüssek, hogy abból egy élő alkotás legyen. Az alázat és a tisztelet, mert nem könnyű, hogy az ember az akaratát ráfeszítse az anyagra. Tehát ehhez az kell, az alázat, a tisztelet. És persze a tehetség is, hogy megvalósítsad azt a gondolatot, hogy anyaggá üssed ki. Van, aki a saját magát egy fában látja be, van, aki teljesen másban, mondjuk az irodalomban, vagy csend indította el bennem ezeket a dolgokat. Szerettem a csendet. Hát ugye manapság olyan világban élünk, hogy hiába az ember alkot ide, alkot oda, de meg kell valahogy éljen. A mindennapi kenyeret azért nem várhatjuk másoktól, hanem az ember saját magának meg kell teremtse. És hát persze vannak megrendelők, meg keresnek emberek, hogy egy ajtópántot kellene csinálni, vagy egy faragott bútóra a sarkat. És mindig úgy próbálom azt elkészíteni, hogy a kellő formához valamit még hozzáadjak. Nem egy hajlítást, vagy nem egy pontot, hogy az a több legyen, hanem valami olyasmit hozzáadni, mikor ránéz az ember, azt lássa a különbséget, hogy ez nem egy gép által kipréselt valami. Lehet, hogy a formája, a mérete ugyanaz, amit megvennem bármelyik barkács áruházba, de mégis benne valamivel több van. Hogyha valaki megvesz egy kovácsolt tárgyat, akkor az megveszi a kovácsnak az idejét, amit rászánt arra a dologra, és megveszi a gondolatát, és egy darabot a lelkéből is már beleüti. Véleményem szerint, tehát az embernek a túlélési ösztönén kívül két alapvető ösztöne van. Az egyik az istenkeresés, a másik az önkifejezés. És úgy érzem, hogyha valaki megtalálta a hivatását, akkor ezt a kettőt ötvözi. Tehát ez a kettő egymás nélkül nem tud meglenni. Mert mikor én elkészítek egy pántot, ez egy egyszerű dolog, akkor azt mindig úgy akarom elkészíteni, hogy abból a tiszta tűzből, abból nevezzem szent tűznek, abból a szent tűzhelyből egy szikrát benne hagyjak abba a pántba, és attól lesz az a pánt ugyancsak egyszerű és tiszta. Nem lehet hozzátenni, nem lehet elvenni, ott van a saját maga valóságában egy pánt. És még van benne valami emberi, amit az elkészít a kovács, vagy a faragott bútorba, a fafaragó, úgy belefarag magából.
Belátom, hogy nem volt könnyed a mai témánk, és talán sok hallgatóban ott van az, hogy jó, szép és jó, ami itt elhangzott, és milyen jó, hogy egyeseknek megadatik, hogy megéljék a hivatásukat, de nekem holnap munkába kell mennem. Napi 8 órában nyomni a melót. Sok kényszeredett helyzet van, nem vitatjuk. De. És ezt a de-t nem én mondom, hanem maga az Úr Jézus Krisztus. És ez így szól. Az Úristen lelke van rajtam. Azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak. Elküldött, hogy bekössem a megtört szívőket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást. Timóteusnak írt második levélben olvashatjuk ezt. Én ehhez már csak ezt az ígéretet társítom. Hallgassatok rám, és élni fogtok. Én azt gondolom, hogy az az Isten, aki egy egész népet szabadított ki a rabszolgaságból, a kényszermunkából is ismer kiutat egyetlen ember számára is. Tarjányi Krisztinát és a Mustármag Megújulás Szolgálat Evez a Mélyre műsorát hallották. Legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Addig is legyenek áldottak. A viszonthallásra.